apja nélkül kimondva, fáraó életére törtek. Jól lehet, az Ag Isten őfelsége napjai nyilvánvalóan amúgy is meg voltak számlálva, és, mint tudjátok, hajlandóságát, hogy a nappal ismét egyesüljön, sem a könyvesház varázslói és testismerői, sem az út Isztárja nem akadályozhatták meg, amelyet testvére és sógora az Eufrátesz mellől Tushratta, Hanigalbat és Mitanni ország királya küldött neki szíves gondoskodással. De hogy a nagyház, Szíré, a napfia és a koronák ura, Neb-Maré Amenhotpe öreg és beteg volt, és alig kapott már levegőt, nem szólt az ellen, hogy életére törjenek, hanem, ha úgy tetszik, inkább emellett szólt. Bármi borzalmasnak kell is természetesen tekintenünk a vállalkozást. Ugyanis mindenki tudta, hogy eredetileg maga Ré, a napisten volt a két ország királya, vagy inkább a földnek és minden lakójának uralkodója, és a legfenségesebb áldásfényben uralkodott ifjúi, érett férfiúi és késő férfiúi éveiben, sőt, jó darabig még kezdődő és előrehaladó Ag korában is. Csak amikor már nagyon elaggott, és isteni fenségéhez az öregség fájdalmas alkalmatlanságai és fogyatkozásai közeledtek, még ha ékes formában is, akkor látta jónak lemondani a földről és visszavonulni a magasságba. Mert csontjai lassacskán ezüsté váltak, húsa aranyjá, haja pedig valódi lápisz lazulivá, ami nagyon szép formája az agkori elmerevedésnek, de mégis mindenféle gyötrelemmel és betegséggel jár, amelyek ellen maguk az istenek is ezerféle gyógyszert iparkodtak kitalálni, de hiába, mert az ilyen magaskor elezüstösödése, elaranyosodása és elkövesedése ellen nem terem orvosság. De az ősz Ré még ilyen körülmények között is ragaszkodott földi uralmához, holott észrevehette volna, hogy ez, tekintettel akkori gyengeségére, kezd lazulni, s körülötte vakmerőség, sőt, szemtelenség kap lábra. Főképp Ízisz, a sziget nagyja, Ezet, a millióknál csalafintább gondolta, hogy eljött az ő órája. Tudása egetföldet átfogó volt, mint magáé, Réé, az elaggott királyé. Csak egyet nem tudott, és tudásának kárára nem ismerhetett meg. Ez volt Ré végső és legtitkosabb neve, amelynek ismerete hatalmat adott fölötte. Mert igen sok neve volt, amelyek sorjában mind titkosabbak lettek, de azért nem voltak egészen kideríthetetlenek. Csak a legvégsőt és a leghatalmasabbat nem fette föl egyáltalában, és akinek kénytelen lett volna megvallani, az legyőzhette és örökre túlszárnyalhatta, és a legmagasabb tudás hatalmával maga alá vethette volna. Ezért gondolt ki, és teremtett Ezet egy mardosó férget, amelynek Ré aranyhúsát kellett marnia, hogy a tűrhetetlen fájdalmak, amelyeket a marás okoz, és amelyektől csupán a féreg alkotója szabadíthatja meg, kényszerítsék őt nevének megnevezésére a nagy Ezet előtt. Ahogy kigondolta, úgy meg is valósította. Az öreg Rét marta a féreg, és a fájdalom kényszere alatt nem tehetett egyebet, mint hogy a rejtett neveit egymás után leleplezte, reménykedve, hogy az istennő a nagyon elrejtettek egyikével majd csak beéri. De az nem érte be, hanem a végsőkig kizsákmányolta, míg Ré meg nem nevezte a legtitkosabbat is, és így tudásának hatalma tökéletes nem lett fölötte. Ezután nem került semmi fáradtságába meggyógyítani. De az öreg csak nyomorúságosan gyógyult azok közt a határok közt, amelyek közt ilyen aggasztján még gyógyulni képes, és nem sokára az égi pihenőt választotta. Így hangzott az ős tudósítás, amelyet kémében minden gyerek ismert, és amely amellett szólt, hogy fáraó ellen kövessenek el valamit, mert állapota ezután túlságosan és szinte megszólalásig emlékeztetett a fáradt istenére. Aki pedig az egykori eseményt különösen és egészen személyesen megszívlelte, az egyik lakója volt fáraó ágyasházának, annak a zárt és jól őrzött, a Merimat palotához teljes ékességében csatlakozó pavilonnak, ahová fáraó néha napján még mindig átvitette magát, természetesen csak azért, hogy ott őrzött kegyesei egyikének vagy másikának megvakargassa állát, esetleg a 30 mezős ostáblán legyőzze, és közben a többiek illatozó karának táncában, énekében és lantjátékában gyönyörködjék. Nem egyszer éppen azzal a nővel szórakozott az ostábla mellett, aki Ízisz és Ré történetét megszívlelte, és arra ragadtatta magát, hogy meg akarja jeleníteni. Nevét megnevezni egyetlen elbeszélés sem tudja, bármi jól ismeri is a történetet egyébként legkisebb részletéig. Kitörölték és kivésték a hagyományból. Örök feledés éje borítja. Holott ez a nő annak idején mégis fáraó egyik kitüntetett mellékkedvence volt, és 12 vagy 13 évvel előbb, amikor az Isten hébe-hóba még nemzeni méltóztatott, egy fiút szült neki, Noferka Ptah nevűt, ez a név fönnmaradt, aki mint isteni sarj, kiváltságos nevelésben részesült, és anyja a mellékkedvenc jogosítva volt miatta a keselyűs süveget viselni, nem olyan csodaszépe, mint maga Teje, a nagy királyi feleség, de mégiscsak aranykeselyűs süveget. Ez a Noferka Ptah, az isteni sari iránt érzett anyai gyöngesége az asszony végzete lett. Mert a süveg arra csábította, hogy összecserélje magát a fortélyos ezettel, és az ezáltal kijelölt gondolatmenetbe belevegyült a becsvágyó majom szeretet drága félsarjacskája iránt, úgyhogy szűk, de fortélyos, és az őshíradástól megzavart agyában eltökélte, féreggel maradja meg fáraót, palota forradalmat szít, és az amúgy is betegeskedő Horus Amenhotep a született trónörökös helyébe tulajdon méhének gyümölcsét, Noferka Ptaht ülteti a két ország trónjára. Az előkészületek a merényletre, amelynek célja az volt, hogy a dinasztiát megbuktassa, új korszakot nyisson, és azt a soha meg nem nevezett mellékkedvencet Isten anyává emelje, valóban nagyon előre haladtak már. Fáraó ágyasháza volt a középpont, de a hárem néhány hivatalnokának és a kapuőrség néhány tisztjének útján, akik mohón kaptak minden új dolgon, kapcsolatot teremtettek egyrészt magával a palotával, ahol szép számú barátot nyertek meg a vállalkozásnak, köztük igen magas állásúakat is, a király egyik első kocsi hajtóját, az Isten gyümölcsös kamrájának igazgatóját, a zsandárok parancsnokát, a marhanyájak főpásztorát, a balzsamok felügyelőjét, a két ország urának kincses házából és másokat, s másrészt a fővárosi kívülállókkal, akiknek körében az említett tisztek nejei fáraó kegyencnőinek férfi rokonságát szervezték be az összeesküvésbe, és az ő feladatuk volt, hogy véze lakosságát gonosz beszédekkel föllázítsák az Ag-Ré ellen, aki már csak aranyból, ezüstből és lápis-lazuliból állt. Mindent összevéve 72-en voltak az összeesküvők, akik titkon támogatták a tervet. Végzetszerűen előírt szám, mert 72-en voltak egykor azok az összeesküvők is, akik a vörös széttel Uzirit a ládába csalták, és ezeknek ismét megvoltak a maguk alapos kozmikus okaik arra, hogy se többen, se kevesebben ne legyenek, mint éppen 72-en. mert ennyi az ötnapos hetek száma, amelyek kiteszik az év 360 napját a szökőnapok nélkül. És 72 napja van az év száraz ötödének, amikor a vízmérő a kenyéradó legmélyebb állását mutatja, és az Isten sírjába hull. Ahol tehát a világban összeesküvés támad, szokásos és szükséges, hogy az összeesküvők száma 72-re rúgjon. És ha a merénylet valul üt ki, bizonyosak lehetünk, hogy e szám betartása nélkül még sokkal inkább valul ütött volna ki. Nos, a mostani valul ütött ki, noha a legjobb minta szerint indult, és minden intézkedés a legnagyobb körültekintéssel történt. A balzsamok felügyelőjének még egy varázsiratot is sikerült Fáraó könyvtárából ellopnia, és adatai alapján bizonyos viaszfigurákat előállítania, amelyek ide és oda csempészve mágikus zavart és kótyagosságot idéztek elő, és ekként a vállalkozásnak hasznára váltak. Elhatározták, hogy Fáraót kenyérben és borban, vagy egyszerre mindkettőben megétetik, és az ebből keletkező zűrzavart döntő palota forradalomra használják föl, amelynek és az egyidejűleg a felsővárosban szított lázadásnak következménye az új korszak kikiáltása és Noferka Ptahnak, a fattyúcskának a két ország trónjára emelése lett volna. És aztán minden kiderült. Akár mert a 72 közül valamelyik az utolsó pillanatban pályafutása szempontjából nagyobb előnyt és sírjában szebb ábrázolásokat remélt, ha a hűséget választja, akár mert mindjárt kezdetben egy rendőrségi besúgó férkőzött be a tanácskozásokra. A résztvevők listája, amelyet elég kínos volt olvasni, mivel az Isten valódi szívbeli barátainak és az öltözőszoba látogatóinak egész sora volt közöttük, Fáraó elé került, egészében megbízható lista, jól lehet nem egészen ment egyes tévedésektől és összetévesztésektől, és az ellenintézkedések gyorsan, csöndben és erélyesen megtörténtek. Az ágyasház Íziszét az eunuchok sürgősen megfojtották, fiacskáját Núbia legszélső határára vitték, és az egész terv és minden egyes bűnrészesség kivizsgálására titkos bizottság ült össze, a leleplezettek pedig az ország szemete egyetemleges megnevezéssel, és hozzá még saját nevük borzalmas eltorzításával különböző őrizetekbe tűntek el, ahol szokatlan körülmények között néztek elébe sorsuknak. Így Fáraó fősütője és pohárnoka abba a börtönbe került, amelynek József is fogja volt. József álmot fejt. Amikor pedig 37 napot ültek itt, és József, mint minden reggel megjelent, hogy éjszakai nyugodalmak felül érdeklődjék és parancsaikat kérje, az urakat olyan kedély állapotban találta, amely egyszerre volt izgatottnak, nyomottnak és ingerültnek nevezhető. Már kezdték megszokni egyszerű körülményeiket, és fölhagytak a jajgatással, mert nem szükséges, hogy az ember úgy éljen, mint ők éltek kék kő és zöld kő között, és szolgák vakargassák talpukat, hanem végül is egészen jól megvan egy fürdővel jobb felől, és egy árnyékszékkel bal felől, és némi céllövő és bábul döntő lehetőséggel az urasági szárnyas vadászat helyett. Ma azonban határozottan visszaestek elkényeztetettségükbe, és alig, hogy József belépett hozzájuk, elárasztották a régi keserves panaszokkal, hogy mennyire hiány vannak mindennek, még a legszükségesebbnek is, és hogy itteni életük bármi becsületesen igyekeztek is megbarátkozni vele, mégiscsak kutyának való élet. Álmot láttak éjszaka, felelték József résztvevő kérdésére. Ugyanakkor mindketten, de mindegyik a maga külön álmát. S álmuk a megszólalásig eleven, nagyhatású, felejthetetlen volt, és egészen különös ízt hagyott lelkükben. Igazi jelkép álom volt mindkettő, homlokukon az érts meg jól jelével, és szinte kiáltottak értelmezésért. Odahaza mindegyiküknek volt saját álomfejtője. Tapasztalt szakértői az éjszaka mindenféle szüleményeinek, akik átláttak minden részletén a látomásnak, amely igényt tarthatott a jelentős és jelentő névre. Azon kívül föl voltak szerelve a legjobb babilóniai, valamint hazai eredetű álomkatalógusokkal és magyarázatokkal, amelyeket csupán föl kellett ütniük, ha maguktól nem értették meg az álom jelentését. Szükség esetén, nehezen megfejthető és eddig elő nem fordult esetekben, az urak összehívhatták a templomi proféták és írástudók konzíliumát, akik egyesült erővel bizonyosan nyitjára jutnak a dolognak. Röviden, minden esetben azonnal, megbízhatóan és úri módon kiszolgálták őket. De most és itt. Íme álmot láttak mindegyik a maga külön, feltűnően hangsúlyozott és sajátságosan fűszerezett álmát, amellyel tele van a lelkük, és senki sincs ebben az átkozott veremben, aki megfejtené álmukat és kiszolgálná őket, ahogy megszokták. Nagy nélkülözés ez. Sokkal nagyobb, mint a dunnáké, libasülté és szárnyas vadászaté, és tűrhetetlenül megszorított helyzetüket könnyekig érezteti velük. József meghallgatta őket, és az ajakát kissé előre tolta. Urak, mondotta, ha kezdetnek vígasztaló számotokra, hogy szomorúságotokban valaki veletek érez, akkor bennem ilyenre találtok. Ezen felül azonban minden esetre segíthetnék a hiányon, amely benneteket sért és nyomaszt. Inasnak és gondozónak vagyok mellétek rendelve, és úgyszólván mindenesnek. Végül is miért ne szolgáljalak ki benneteket álmaitok terén is? Nem vagyok egészen járatlan ezen a területen. Sőt, azzal dicsekedhetem, hogy az álmokkal bizonyos családias viszonyban állok. Ne gondoljátok, hogy a szó helytelen, ellenkezőleg találó. Mert családomban és nemzetségemben mindenkor sokat és példázatosan álmodtak. Atyám, a pásztor király egy meghatározott helyen, útközben első rangú álmot látott, mely örökre méltóságossá színezte lényét, s amelynek elbeszélését hallani tőle rendkívüli élvezet volt. S magamnak is előző életemben oly sok közöm volt álmokkal, hogy fivéreim között gúnynevet kaptam, amely jóindulatúan célzott erre a sajátosságomra. Már gyakorlatot szereztetek abban, hogy kevéssel beérjétek. Mi lenne, ha beérnétek velem, és álmotokat elbeszélnétek nekem, hogy megkíséreljem értelmezésüket? No igen, mondták, szép, barátságos ifjú vagy és csinos. Sőt, szép szemeddel oly fátyolosan tudsz a távolba nézni, mikor álmokról beszélsz, hogy csak nem elhisszük képességedet megsegítésünkre. De minden esetre mégiscsak más álmodni és álmokat értelmezni. Ne mondjátok ezt, felelte József. Ne mondjátok mindent további nélkül. Az álmodás lehet kerek egész, amelyben álom és értelmezés összetartozik, és az álmodó és értelmező csak látszólag kettő és fölcserélhetetlen. Valójában azonban fölcserélhető és mondhatni egy és ugyanaz, mert együtt alkotják az egészet. Aki álmodik, az értelmez is, és aki értelmezni akar, annak előbb álmodnia kell. Ti a felesleges munkamegosztás fényűző körülményei közt éltetek, kegyelmes uraim, te kenyérhercege és te főpohárnok. úgyhogy ti álmodtatok, az értelmezést pedig házi profétáitokra bíztátok. Alapjában és természet szerint azonban mindenki álmának megfejtője, és csak eleganciából szolgáltatja ki magát megfejtéssel. Én elárulom nektek az álmodás titkát. Az értelmezés előbbi, mint az álom, és mi már az értelmezésből álmodunk. Különben hogyan lehetne, hogy az ember rögtön tudja, ha az értelmező hamisan értelmezés így kiált: hord el magad, kontár, másik álomfejtőt akarok, aki igazságot fejt álmomból. Na hát kíséreljétek meg velem, és a kontárkodom, és nem a saját tudomásotok szerint értelmezek. Kergessetek el szégyennel és gyalázattal. Én nem mesélem el, mondta a fősütő. Jobbhoz vagyok szokva, és inkább, mint mindenben, ebben is nélkülözök, sem hogy hivatatlan fogadjak el értelmezőnek. Én elmesélem, mondta a pohárnok. Mert igazán annyira vágyom már az értelmezésre, hogy beérem az első utamba akadóval, különösen, ha így sokat ígérő fátyolosan tud nézni, és némileg családias viszonyban áll az álmokkal. Készülj hát föl, ifjú, haj és értelmez, de szedd össze magad, mint ahogy nekem is nagyon össze kell szednem magam, hogy álmomhoz megfelelő szavakat találjak, és ne oltsam ki életét elbeszélésemmel. Mert olyan szer fölött eleven és érthető volt, és oly utánozhatatlan fűszerű, és sajnos tudjuk, mennyire megkopik az ilyen álom szavakba foglalva, és csupán múmiája és száraz gyöngyölege lesz annak, ami volt, amikor álmodtuk, és amikor zöldelt, virágzott és gyümölcsöt hozott, mint a szöllőtő, amely előttem volt ebben az álmomban, és ezzel már el is kezdtem álmom elbeszélését. Mert úgy rém lett, mintha fáraóval szöllős kertjében lettem volna, és szöllős kertjének íves lugasában, ahol uram pihent. És előttem egy szöllőtő állt, még most is látom, különös szöllőtő volt, s rajta három szál vesző. Érts meg! Zöldelt és emberkészszerű levelei voltak, de noha lugasban már mindenütt fürtök csüngtek, ez még nem hozott virágot és gyümölcsöt, hanem csak szemem láttára álmomban. Mégpedig így. Szemem előtt nőtt, virágozni kezdett, kedves virágnyalábot dugva ki lombjai közt, és három veszeje fürtöket hajtott, amelyek szemlátomást szélsebesen értek, és bíborbogyóig feszültek, mint orcáim, és duzzadtak, mint körös körül egy sem. Ekkor megörültem, és jobb kezemmel szakítottam a fürtökből, mert a balban fáraó poharát tartottam, amely félig telve volt lehűtött vízzel. Érzéssel facsartam ebbe a bogyók levét, miközben úgy hiszem arra emlékeztem, hogy te, ifjú, néha egy kevés szőlőlevet facsartál vízünkbe, ha bort parancsoltunk, és aztán a poharat fáraó kezébe adtam. És ez volt minden. Fejezte be csüggetten, csalódva tulajdon szavaiban. És ez nem kevés, felelte József, fölnyitva szemét, amelyet csukva tartott, mi alatt készséges füllel figyelt. Ott volt a pohár, és tiszta víz volt benne, és te saját kezűleg facsartad belé a három vesszős tőke bogyóinak nedvét, és oda nyújtottad a koronák urának. Tiszta volt, amit adtál, és nem voltak legyek benne. Értelmezzem? Igen, értelmezt, kiáltottam, az alig várom. Íme a megfejtés, szólt József. Három vesző, három nap. Három nap múlva tiéd lesz az életvize, és fáraó fölemeli fejedet, és leveszi rólad csúf nevedet, úgyhogy igaz tébében lesz a neved, mint azelőtt, és visszahelyez hivatalodba, hogy a poharat kézbe add az elébbi tisztet szerint, mikor pohárnoka voltál. És ez minden.